A 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen. Ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott 100 000-es nagyságrendben élnek magyarok, jelentette ki Orbán Viktor este a Sűsápon rendezett fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem állították le ezért az elektromos áramszállítást, hiszen annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg. Megismételte viszont, hogy amíg nem jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának. A kormányfő kifejtette, ami most ott történik, az rendkívül veszélyes, mert fel akarnak fegyverezni egy 800 000-es hadsereget európai pénzből, a mi érdekünk viszont, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön békét. A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az Európai Unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök tegnap az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. Arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Szlovákia leállította Ukrajna vészhelyzeti áramellátását, miután továbbra sem érkezik olaj a Barátság vezetéken. Robert Fico kormányfő közölte, nem segítenek tovább az energiahálózat stabilizálásában. Az ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor országa csatlakozhat a közösséghez, írta a Financial Times. Volodymyr Zelenszky szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kellene történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre. Az elnök az orosz invázió negyedik évfordulója alkalmából adott interjút alapnak. Közös imára hív a Béké és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Egyház kerületeket tömörítő generális konvent ügyvezetője az ukrajnai háború kitörésének évfordulóján. Steinbach József arra kéri a Kárpát-medence reformátusait, hogy imádkozzanak a kárpátaljai testvérekért és a háború miatt szenvedő minden emberért. Azt is kéri, imádkozzanak konkrétan a béketárgyalásokért, az egymással tárgyaló vezetőkért és az egymás ellen fordult országok mindegyikéért. Lezárult a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő program második ütemében beadott pályázatok értékelése, mondta el Szabados Rihárd a Kossuth Rádióban. 2,5-szeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg, ismertette a szakállamtitkár. 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárdra emelik a Demján Sándor programon belül elérhető és rendkívül népszerű Exim konstrukció keretösszegét, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A Demján Sándor program célja a KKV-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése, fűzte hozzá Nagy Márton. 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszközbeszerzések és a beruházások, 40 milliárddal a leasing hitelek és 60 milliárddal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete. Budapest 1 millió dollárt, valamint operatív támogatást kap egy új városi élelmiszer elosztási modell a fővárosi feldolgozóközpont megvalósítására, jelentette be a főpolgármester. Budapesten az élelmiszerárak 6 év alatt 81%-kal emelkedtek, ami az uniós országok között a legmagasabb növekedés, így a közétkeztetésben egyre nehezebb megfizethető egészséges és változatos menüt biztosítani. Ezzel párhuzamosan viszont évente akár 135 000 tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő piacokon, ismertette Karácsony Gergely a Bloomberg Philanthropies részvétel célját. Az Egyesült Államok hadserege újabb feltételezett kábítószerszállító hajót támadott a Karibi-térségben, az akció során 3 emberrel végeztek, közölt az amerikai haderő déli parancsnoksága. A hadsereg szerint a hajó utasai drogkereskedelemmel foglalkoztak. Az amerikai külügyminisztérium elrendelte a Beirutban működő amerikai nagykövetség legtöbb alkalmazottjának távozását Libanonból. Elemzők szerint a lépés összefüggésben lehet az amerikai-iráni viszonyban egyre feszültebb helyzettel. Végül az időjárásról. Nagy rész derült az ég, gomoly felhőkkel, csapadék általában nem hullik, de záporok, esetleg zivatarok kialakulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 9-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai adásunkban a lovasterápiával foglalkozunk. Vendégem Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógus, alapozó fejlesztő, aki Lóháton végez képességfejlesztést a Kiseged dűlőben található telephelyükön. Sokféle problémával keresik fel a szülők, foglalkozik beszédindítás megsegítésével egészen kicsi gyerekeknél, de érkeznek figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral, vagyis ADHD-val, illetve autizmussal élő gyerekkel is hozzá. Műsorunkban beszélgetünk a terápia lényegéről, az órák menetéről, a fejlesztés jelentőségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az már régóta köztudott szerintem, hogy a lovasterápia az nagyon hasznos a fejlesztésben a gyerekek számára, de hogy miből is áll egy ilyen terápia, mivel is foglalkoztok, és mire is jó pontosan, nagyjából ezt fogjuk ma körbejárni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, Kriszta.
Örülök én is, hogy megegyszer itt lehetek. Ez egy komplex módszer, amely a ló mozgását és a lóval való kapcsolatot fejleszti a gyerekekben, és ezáltal a különböző kognitív és motoros képességeket is fejleszti.
Te egyébként óvónő voltál, ebből képezted át magad, vagy képezted tovább magad lovasterapeutává. Honnan jött a gondolat, hogy te szeretnél ezzel foglalkozni?
Hát az óvodában, mindennapokban ugye észrevettük, hogy egyre több olyan gyerkőc van, akinek szüksége lenne valami másféle fejlesztésre az óvodán belül, mint amit ott megkap. És én úgy gondoltam, hogy az állatokkal való foglalkozás, meg azzal, hogy még az óvodai tevékenységet is összekötjük, ez sok rétű fejlesztést ad a gyerekeknek, és ezért gondoltam, hogy megpróbálom ezt.
Milyen képzésről van szó? Mennyi ideig tart a képzés maga?
Hát ez sokrétű képzés, mert hogy több irányból kell ezt megközelíteni, mert van egy olyan, hogy képességfejlesztés Lóháton, legalábbis úgy szokták mondani, hogy alternatív képességfejlesztés Lóháton, mert szétválasztható a igazi képességfejlesztéstől, mert azon van egy olyan terület, akit csak gyógypedagógusok végezhetik. És azt a Bárci oktatja, és ez, én Kiskunmal sem végeztem ezt a képességfejlesztést, ez egy egyéves képzés volt, és akkor itt különböző lovakkal való feladatokat, amit rávetítek a ló hátán, azokat végeztük el a gyerekekkel, és ezeket utána én továbbfejlesztettem úgy, hogy mint óvónő, hogy mi az a tevékenység, amivel össze lehetne még kötni, hogy színesebb is legyen, fejlesztőleg is hasson a gyerkőcre, és élvezze is, tehát örömmel jöjjön.
Egyébként szerintem a gyerekek nagy része szereti az állatokat, de hogy mi is történik egy ilyen terápia során, hogy kell elképzelni azt, hogy fejleszti maga a foglalkozás, fejleszti a gyereket? Mitől fejlesztheti a lovaglás a gyereket?
Hát a ló mozgása eleve egy olyan mozgásforma, amivel a gyerek idegrendszerét is fejleszthetjük. Ugye a limbikus rendszer, a hintázásra is kitekintünk, hogy billeg a jó jobbra-balra, tehát ez a két agyféltekének a működését is, a két agyfélteke közötti kapcsolatnak a működését is elősegíti. És hogyha még ezt megspékeljük mondókákkal, versekkel, illetve manuális tevékenységekkel, tornával, akkor még jobban fejlesztőleg hat a gyerkőcre.
Hogyan szokták a gyerekek fogadni első alkalommal a foglalkozást?
Kétféleképpen, mert van olyan, amikor a gyerek szeretne jönni, és van olyan, amikor a szülő ránk talál, és ugye ő szeretné, hogy jöjjön a gyerkőc. Hát szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy ki volt az, aki nem akart felülni első alkalommal a lóra, viszont ővelük meg úgy szoktuk, hogy akkor vezetgeti a lovat, tehát barátkozik vele, simogatja, tehát a földről való munka is fejlesztőleg hat, mert ugye, hogy figyel rá, hogy lép, hova menjen, merre lépjen, hogy a lónak is jó legyen. Itt ugye az empátia is fejlődik közben, a lóval való bánásmód, hogy finoman szólunk hozzá, az a terület is fejlődik a gyerekeknél. A többieknél pedig először csak ráülünk, és megérezzük magát a mozgást. És hogyha már ez tetszett neki, akkor utána jönnek azok, hogy elkezdünk beszélgetni, és ahogy beszélgetünk, meg elkezdünk játszani, oldódik a gyerkőc, és ahogy oldódik, ezáltal a teste sem lesz annyira feszes, annyira merev, és így átadja magát a ló mozgásának, és ezáltal fejlődik.
Hát most már 7. éve végzitek ezt a terápiás foglalkozást. Jó rálátásod lehet arra most már, hogy nagyjából milyen problémákkal fordulhatnak hozzátok, és mire alkalmas maga a terápia?
Hú, hát ez elég összetett dolog. Hát jönnek egészen kicsik is, tehát 2,5 éves korú gyerekek is vannak most már nálam. Most már nálunk úgy zajlik, hogy órarendszerint lovagoltatok. Tehát körülbelül szeptember elején, mikor már az iskoláskorúaknak is megvan az órarendjük, akkor föl szoktam tenni egy posztot az oldalra, hogy ki az, aki szeretne hozzánk járni, írja meg a lehetséges időpontokat, és akkor ezt megpróbálom én összefésülni, úgyhogy mindenki időrendbe bekerüljön az órarendbe, és többnyire 3 órától este 6 óráig tartanak a foglalkozások, minden nap most már. És akkor ugye, mivel gyerkőcökről van szó, tehát olyan is van, hogy kiesik valaki betegség miatt, vagy utazás miatt, azokat ugye meghirdetem, illetve van olyan napom, ahol már A meg B hét van, mert hogy annyi a gyerkőc, hogy nem, egyszerűen nem férnek be.
De ez mitől van, hogy egyre inkább ismertebbekké váltatok, vagy egyre több az a gyerek, akinek szüksége van a terápiára?
Hát szerintem mind a kettő, mert nagyon sokan vannak, hogy szájhagyomány útján, hogy jönnek, és akkor hallottuk, és hogy jöhetnénk-e, meg megnézhetnénk-e. Így is vannak, illetve vannak olyanok is, hogy én már 3 évvel ezelőtt az alapozó fejlesztést elvégeztem, és próbálom a lóval való munkát és az alapozó fejlesztést összefésülni a gyerekeknél. Így hát sok olyan gyerkőc van, aki a alapozó terápián, ugye ott a nagy mozgás, az egyensúly és a rugalmasság területét fejlesztjük, és ez a lóval mind a 3 terület nagyon jól fejleszthető, és ilyenkor a szülők szokták hozni azokat a gyerekeket is.
Mivel foglalkoztok akkor egy-egy alkalommal? Hogyan kell elképzelni, hogy megérkezik a gyerek, és akkor egy-egy terápia mit jelent?
Hát a kisebbek, akik nagyon picikék, tehát 2,5-3 évesek, és mondjuk beszédindításra jönnek, őnáluk egy protokollt szoktam csinálni, és így tudják, hogy hol az eleje és hol a vége. Ott mindig van egy köszönő versünk, ez mozgással kísérve, bemelegítve, és van egy búcsúzó versünk, és a köztes területeket ritmussal és különböző mondókázással meg játékokkal rakom össze. A nagyobbaknál pedig attól függ, hogy melyik terület. Tehát vannak olyan gyerkőcök, akik ugye ADHD-sak, viselkedészavarosak, van autista kislányom is, kisfiam is, ő velük ugye speciálisabb a dolog, mert ott össze kell dolgoznunk ugye a fejlesztő pedagógussal. Én szoktam mindig kapcsolatot tartani, a szülő, a fejlesztő pedagógus, meg én hárman, hogy most akkor melyik terület az, amelyik fejlesztésre szorul, illetve náluk ugye sokkal nehezebb, mert ott inkább időjárás függő és hangulat függő, tehát ott nagyon sok minden befolyásolja. Ott lehet, hogy nem is úgy van, hogy kitalálom aznapra a dolgot, és végig tudom csinálni, mert ott ugye ezek a dolgok is közbejöhetnek. Akik mondjuk 6 évesek, és azért járnak hozzám, mert valamilyen részterületük gyengébb, őnáluk mindig megvan, hogy melyik mozgásformát és mit, miért csinálok. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, mint az óvodában, mint hogyha leülnének egy fejlesztő foglalkozást csinálni, tehát amit ülve meg lehet csinálni, azt általában a lóhátán is meg lehet csinálni. Az a kérdés, hogy mennyire jó az egyensúly a gyerkősznek, tehát tudja-e használni mind a két kezét, illetve csak az egyiket tudja. Ha az egyik kezét tudja használni, akkor olyan feladatokat adok neki, ha már mind a két kezét tudja használni, és kapaszkodás nélkül tud a lovon ülni, akkor szinte kimeríthetetlen tárhelyen rendelkezik a fejlesztésnek a mikéntje.
Nyilvánvalóan mindenkinek egyére szabott, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy ő egy bizonyos szintet fejlődjön. De hogy mit láttál eddig, hogy volt-e valaki, aki nagyon nagy ütemben, nagyon gyorsan tudott fejlődni, és az valami kimagasló volt, vagy van-e olyan, akinél akár még jóval több időre van szükség?
Ez mind a két oldal látható, viszont mikor már úgy látom, hogy nem haladok egy gyerkőccel, megtorpanunk, akkor szoktam nézni más dolgokat, és akkor megnézem, hogy esetleg volt-e szemészeten. Ez már az alapozó fejlesztéshez is hozzátartozik, mert ugye a koordináció és az egyensúly összeköthető a szemmel. És akkor esetleg elindulunk egy szemészeti vizsgálatra, ahol meg kell nézni, mondjuk, hogy nincs-e a térlátásával probléma, és hogy inkább azért nem mer dolgokat megcsinálni, mert nem lát rendesen. Volt olyan gyerkőc, akinél rájöttünk, hogy igen, ez volt a gond. És akkor szemüveget kapott, és onnan ugrásszerűen megemelkedett az, hogy fú, milyen ügyes lett, és az anyuka is látja. Vagy van olyan gyerkőc, akinek kevés az egy heti egy alkalom. Akkor őt próbáljuk kétszerre betenni, és akkor az egyiken mindig ismétlünk, a másik alkalommal megpróbálunk újabb anyagokat elővenni, hogy bővíteni azt, hogy ügyesedjen. Vagy megszoktam azt is nézni, hogy esetleg olyan vizsgálatra elküldöm, hogy a két agyfélteke közötti kapcsolattal nincs-e valami probléma, hogy ott esetleg nem olyan jó átjárható a kapcsolat, hogy lehet, hogy csak a jobb agyféltekéjét használja jobban, vagy a balt. Úgyhogy itt inkább már ez egy egész komplex dolog, mert én az alapozó fejlesztéssel is össze szoktam rakni ezeket a dolgokat már.
Ez egyébként lendített azon, hogy a szülők akár többen jelentkeztek hozzád, mert szájhagyomány útján megtudták, hogy te ezzel is foglalkozom?
Hát ezt nem tudom. Azt tudom, hogy akik járnak, azok szokták mondani, hogy ha jár máshova fejlesztésre, és akkor mindig mondják, tehát ez jó szokott nekem esni, hogy ők úgy veszik észre, hogy ez az a fejlesztés, ami leginkább pozitívan hat a gyerkőcre.
Mit gondolsz, hogy mi okozhatja ezeket a problémákat a gyerekeknél mostanában, hogy egyre többet figyelünk erre, hogy felfedezzünk valamit, vagy tényleges problémákról van szó, és egyre többféle problémáról?
Nem tudom, egy időben nagyon ez a digitalizáció nagyon bekerült az iskolai oktatásba. Én most úgy látom, hogy most már ők is észreveszik, hogy ez nem annyira jó. Tehát én így hallom több helyről, hogy most már nem akarják annyira a táblagépeket, meg annyira ezeket a számítógépes dolgokat betenni, hanem inkább egyre későbbre halasztják a gyerekeknél. Vagy hallom azt is, hogy egyre többet kérik azt is, hogy ne a internet mesét nézze, hanem a hallgassák, akár még hangos mesét is, hogyha édesanyja nem olyan. Tehát, hogy az élő szónak nagyobb lehetőséget adjanak, és én azt gondolom, hogy mert akkor ugye fejlődik a fantáziája, a kreativitása, és ezek mind-mind olyan területek, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy majd az írás meg az olvasás jól alakuljon a gyerkőcnél. Visszakanyarodnék oda, hogy említetted, hogy a beszédindítás is egy nagyon fontos probléma most, hogy azért másfél-két éves gyerekekkel foglalkozol, ők nagyon kicsik még. Igen, ők nem is ülnek 10-15 percet maximum a lóhátán, viszont, és minél többet mozgok vele, tehát itt pont az lenne a lényeg, hogy ilyenkor a limbikus rendszerüket jól megtornáztassam, tehát ott nem csak körbe-körbe megyünk, hanem egyre többször, tehát ugye a körkarámban, ahol folyik a munka, ott egyre több körváltást csinálok, meg nyolcasokat írunk le, ugye ez mind az agyféltekének a harmonizálása lenne, tehát ott próbálunk kis köröket, nagy köröket, tehát inkább beszélgetünk közbe, viszont a ló mozgásával stimulálom az ő agyi tevékenységét, és próbálkozunk azzal, hogy hát ha ez a baj. Aztán én logopédiai feladatokat is szoktam, mert szoktam kérdezni, ugye ezek a gyerekek már valószínűség szerint járnak logopédiára, beszédindításra, és ott mindig a szülő elhozza a füzetét, és nézem, hogy milyen feladatokat szoktak lenni. Ott akkor a fújástól kezdve a szájtorna, az arcizomtorna, ezek mind-mind beépíthetők a tevékenységbe.
Jók az arányok egyébként a terápia sikerességében? Azt látod, hogy aki mondjuk beleteszi az energiát, időt, és ténylegesen komolyan veszi szülő-gyerek ezt a terápiát magát, akkor ott jó a sikerességi arány?
Igen, én szerintem úgy gondolom. Most itt ugye a szülőnek is partnernek kellene lenni. Na most van olyan szülő, én látom rajta, aki tényleg érdeklődik, meg odafigyel, meg tanácsot is kér, hogy mivel lehetne még ezt tovább fejleszteni, vagy otthon milyen feladatokat tudna neki adni, amivel még ez bővíthető, illetve hogy ő is tudna segíteni a gyerkősznek. Van olyan szülő, aki csak elhozza, és ő leül, és nem partner benne abban, amit ő úgy gondolja, hogy azzal, hogy elhozza, azzal ő már megtett mindent a gyerekéért.
Tehát akkor ez egy tényleges csapatmunka, akkor a szülőnek is van feladata.
Igen, neki is lenne feladata vele, igen.
És akkor mi az ő feladata?
Hogyha érdeklődik, és ugye látja, hogy miket csinálunk, akkor ezeket a dolgokat ugye nem kell hozzá lóháta, vagy elég hozzá egy nagy felfújható labda, amin ugyanazok a rugózó mozdulatok véghez vihetőek, vagy hogyha mondom neki, hogy mert ugye nyáron a táboroztatás miatt nincsenek foglalkozások, tehát május 31-ig vannak a foglalkozások, akkor nyárra szoktam tanácsokat adni, hogy akkor hova menjenek, mit csináljanak ahhoz, hogy ne torpanjon meg, vagy szeptemberben ne újra előről kezdjük az egészet. És hogyha megfogadják a tanácsaimat, akkor általában ugrunk mindig egy mércét, és onnan indulunk tovább.
A terápia végével, az óra végével akkor véget ér a foglalkozás, vagy kapnak házi feladatot, amit otthon is el tudnak végezni?
Hát van, amikor kapnak házi feladatot, mert sokszor vagyok úgy, hogy egy mondókát, vagy egy verset, vagy egy éneket jó lenne, hogyha mozgással tudnánk kísérni. Na most, hogyha én mindig ott tanítom meg a aktuális mondókát, verset, vagy éneket a foglalkozáson, az elég sok időt elvesz belőle, és akkor én szoktam kérni a szülőt, hogy akkor keressünk már egy olyan verset, mondókát, éneket, amit örömmel, szívesen és automatikusan tud mondani a gyerkőc, hogy ne azzal menjen el a foglalkozás, hogy én még ezt megtanítom vele.
Elfáradnak a gyerekek látványosan az óra végével?
Elfáradnak, sokszor szokták is mondani, hogy fáj vagy a lábuk, vagy a nyakuk fáradt el, vagy a karjuk fáradt el.
A fejük nem? Fáj
a fejüket nem szokták. Azt nem, a nyakukat szokták inkább, mert ugye sok fejforgatást meg olyan torra gyakorlatot teszek bele, ami az alapozó fejlesztésben is bennem van, ugye a kezdetleges csecsemőkori mozgásoknál, úgyhogy azt szokták fájlalni a fejüket.
Mire van szükség? Milyen felszerelésre, hogyha szeretne valaki csatlakozni egy ilyen terápiához?
Semmilyen felszerelésre nincsen szükség. Én kobakot, gerincvédőt szoktam adni a gyerkőcöknek. Mindig szoktam ruhajavaslatot is feltenni. Vannak ilyen zárt csoportok, ahol a szülők vannak, és mindig az időjáráshoz szoktam mondani, hogy milyen ruhákat vegyenek, szoktak fel. Hát ha betartják, akkor nem szoktak fázni a gyerekek, hát sokszor a kesztyű az elszokott maradni, meg a bojtos sapka az ugye ilyenkor nem igazán szerencsés, mert nem tudom rátenni a kobakot, de meg szokták oldani a szülők a saját sapkájukkal, vagy csereberélve, meg nálam is szokott lenni néha olyan kesztyű vagy ruhadarab, amit ki tudunk cserélni, hogy kényelmesen érezze magát a gyerkőc.
Hány lóval történik a fejlesztés most, mennyi az állomány?
2 ló van. A kisebbeknél a pónival lovagolunk, a nagyobbaknál meg a huculllal. Nem a korosztálya kisebb meg a nagyobb, hanem inkább a magassághoz szoktam tenni a dolgot, mert ugye nem mindegy, hogy egy, nem tudom, egy 100 cm-es gyerkőc egy hucul hátán ül, és nem lóg le a lába, és egy hatalmas terpeszülésben ül, mert ugye ez a csípőzületeket is igénybe veszi. Úgyhogy inkább azt szoktam nézni, hogy melyik gyerkőc milyen magas.
Mitől függött, amikor kiválasztottátok a lovat, hogy melyik ló alkalmas arra, hogy egy ilyen terápiás foglalkozáson a segítségetekre legyen?
Hát általában azt szokták mondani, hogy a herélt lovak alkalmasak, már ugye nyugodtabbak, úgyhogy nekem mind a kettő herélt, illetve a ló mérete volt fontos. Tehát általában ezek a kis lovak alkalmasak ilyenre, a pónik, vagy a pónikeverékek, a hucul, a haflingi, tehát inkább ez a fjord, ezek, amik kisebb, mert hogy ugye van, akit fogni kell a lóhátán. Tehát nem mindig egyedül végzem a fejlesztést. Van olyan nap, amikor van egy segítő lány, Csengének hívják, aki már szerintem 4 vagy 5 éve együtt dolgozunk a táborban is, és akkor ő jön, és ő vezeti a lovat, ő már tudja, hogy mikor, melyik gyereknél merre kell kanyarodni, hogy kell csinálni. Nekem csak az a dolgom, hogy én menjek a ló mellett, és segítsem a gyerkőcöt, hogy jól végezze el a fejlesztést.
Mit látsz, hogy igény arra lenne, hogy tovább bővítsetek akár a lovak területén, akár magad mellé egy másik fejlesztő pedagógussal együtt?
Biztos, hogy lenne igény, mert nagyon sokan szeretnének hétvégén is jönni, mert ugye akkor jobban ráérnek. Hát mikor én elkezdtem ezt a fejlesztést, akkor csak hétvégén dolgoztam, mert akkor még óvónőként dolgoztam az óvodába. Most már úgymond megtehetem azt, hogy hétvégén nem dolgozok, csak hétközben.
De akkor lenne rá igény.
Igen,
és akkor
lenne.
Most hol tartotok, még tudtok fogadni gyerekeket, vagy itt már az órarend bezárult?
Hát azért is zárul be, mert szeptemberben is mindig azt szokták, úgy szokták írni a szülők, hogy ők 4 órától érnek rá 5 óráig. Na most 4 óra is.
Mindenki,
igen,
gondolom.
Mindenki 4 órától 5 óráig nem fér be. Tehát ez létezhetetlen.
De akkor vannak még szabad helyek?
Olyan szokott lenni, hogy például óvodás csoportok is szoktak jönni hozzám. Vagy most például én támogatom az autista gyerekeket fönt az egymi, ami most kialakult. Ővelük szeretnék egy olyan kapcsolatot, hogy évszakonként rendszeresen jöjjenek, és ez az én ajándékom nekik. Tehát ők jönni fognak most is majd márciusban, és akkor az ő osztályukat fogadom. Tehát délelőttönként bármilyen óvodás, iskolás csoportot szívesen tudok fogadni, akár osztálykirándulás keretében. Ezzel szoktak is élni, mert van olyan napom, hogy lovasnap, és akkor ez egy komplex egész nap, mikor ott vannak nálunk kint a területen, akár ebédet is kérhetnek, kézműves tevékenység is van benne, az ugye nálunk vannak több állatok is vannak, úgyhogy az állatokkal is tudnak gondoskodni. Tehát ez egy ilyen élménynap, úgy szoktam mondani, és erre szoktak jelentkezni a gyerekek.
És akkor a táborról lehet-e most már valamit tudni az idei táborokról?
Tavasszal a húsvét környékén ott lesz egy 3 napos minitábor, őt iskolásoknak szoktam szervezni, mert ugye nekik van suli szünet, és megkönnyítem a dolgozó szülőknek a időbeosztását. Nyáron pedig 4 hét lesz majd a tábor. Próbálom szétválasztani a korosztályokat. Én szeretném, már tavaly évben is sikerült, úgyhogy 2 iskolás korosztály volt, 2 óvodás korosztály. A 6 évesek azok, akik ide is meg oda is csatlakozhatnak, de azért a 12 éves korosztályhoz nem igazán szerencsés egy 3-4 éves betenni, már nem ugyanaz az érdeklődésük körük.
Miből áll a tábor maga? Mit csináltok a kézműves foglalkozásokon túl?
A tábor az úgy szokott zajlani, hogy 8 órakor szoktunk találkozni a gyerekekkel, a szülők csak egy megbeszélt helyre leteszik a gyerekeket, onnan sétálva megyünk be minden nap a tábor területére, és a délelőtt folyamán lovagolunk, tehát mindenki a saját igényéhez képest, meg ahhoz, hogy mit tud, mert van olyan gyerkőc, aki egész évben jár hozzám, és úgy jön a táborba, van, aki meg akkor találkozik először a lóval. Tehát így nagyon nehéz így összefésülni a gyerekeket, de hogyha olyan csapat jön össze, például tavaly volt, akik heti rendszerességgel jártak hozzám, akkor két ló vagy egyszerre, és páros játékokat csinálunk. Azt nagyon szokták szeretni a gyerekek, illetve a földi munkát. Tehát akkor már ők vezetik a lovat, és ők csinálnak vele különböző akadálypályát, különböző ide-oda vezetgetik őket, játszanak, dobálnak fölöttük, tehát akkor már a ló, mint játszótárs szerepel a tábori tevékenységekbe, és akkor amíg ugye, hogyha úgy van a lovaglás, hogy egyesével lovagolnak a gyerekek, akkor mindig valami kézműves tevékenység van addig a többi gyerkőcnek. Szoktam meghívni olyan embereket, akik vagy korongozó, vagy gyapjúkészítés, vagy kosárfonás, tehát ilyen népi mesterségeket próbálunk feleleveníteni, és akkor délután is már vannak olyan emberek, akik folyamatosan járnak hozzánk, például a hangtál szokott lenni, jógázni szoktunk, tehát tényleg inkább ilyen egészséges életmódra nevelés, gyógynövényeket gyűjtünk, festőnövényekből festékeket készítünk, próbálunk mindig olyan dolgot becsempészni, ami szerintem fejlesztőleg is hat a gyerkőcökre, nem is nagyon van rá idő az iskolában, óvodában, hogy ilyen nagyobb volumenű dolgokat csináljanak. Van egy kirándulós napunk, akkor tavaly például elmentünk a Tiszafüredre, akkor volt olyan, amikor a Szilvásváradon voltunk, akkor szoktunk menni a Bükki Nemzeti Parknak különböző tevékenységeit igénybe vesszük, tehát körülbelül így szokott zajlani a tábori élet, és olyan 4 óra fél 5 körül jönnek a szülők a gyerekekért.
Izgalmasan hangzik, úgyhogy talán érdemes már időben jelentkezni, hogyha
szeretnék. Igen, én már láttam, hogy már ki vannak téve a tábori időpontok mindenhol, hát még egy kicsit várunk vele.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Krisztán.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mai műsorunkban Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógus, alapozó fejlesztő, képességfejlesztő lóháton volt a vendégünk, akivel a lovas terápiáról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Birincsik Márton, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk témái. A nagybőti időszakban fedezzük fel újból keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája a római Jézus szíve templomban. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. A Szent Atya úrangyala imája. A béke nem halasztható el. Halkassanak el a fegyverek Ukrajnában. Leó pápa felhívásai. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Erik Várdia, norvég trappista püspök első nagybőti emlékedése a Vatikánban. A nagybőti időszakban fedezzük fel újból a keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája. Nagybőt első vasárnapján a Termini pályaudvar közelében levő Jézus Szent Szíve plébánia templomban bemutatott szentmisén 14. Leó pápa mélyreható emlékedést tartott a nagybőt jelentéséről és a keresztség kegyelméről, amely elkíséri egész életünket. Jézus követésére ösztönöz és maradéktalanul tiszteletben tartja a szabadságunkat. A hamvazás szertartásával néhány nappal ezelőtt megkezdődött nagybőt egy intenzív liturgikus időszak, amely lehetőséget kínál számunkra, hogy újra felfedezzük keresztségünk gazdagságát, és Jézus megtestesülésének, halálának és feltámadásának köszönhetően teljesen megújult élekkel éljünk. Kezdte homíliáját Leó pápa, majd elmélyítette a nagybőt első vasárnapján a Teremtés könyvéből elhangzott olvasmány és a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi szakasz tanítását. Párbeszédben egymással az olvasmány és az evangélium hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ismer felfedezzük a keresztség ajándékát, mint kegyelmet, amely találkozik szabadságunkkal, fejtette ki szentbeszédében a pápa. A Teremtés könyvének elbeszélése, amely visszavezet minket teremtményi állapotunkhoz, elsősorban nem egy tilalom, hanem inkább egy kapcsolat lehetősége a teremtmény és teremtője között. Az ember ugyanis szabad akarattal rendelkezik, hogy elismerje és befogadja a teremtő másságát,
l'alterità del creatore,
aki elismerje és befogadja a teremtmények másságát. A kígyó éppen ezt akarja megakadályozni, azt sugallva, hogy minden különbséget el lehet törölni a teremtmények és a teremtő között. Azzal az illúzióval csábítja el a férfit és a nőt, hogyha birtokukba veszik azt, amit ő szerinte Isten meg akar tagadni tőlük, akkor olyanok lesznek, mint Isten. Leó pápa megállapította, hogy a Teremtés könyvének ez a leírása egy felülmúlhatatlan remek mű, amely a szabadság drámáját ábrázolja. Az evangéliumi szakasz Krisztus megkísértésének jelenete alapvetően arra az ősi dilemmára ad választ, amely felteszi a kérdést. Megvalósíthatom-e életemet a maga teljességében, ha igen mondok Istennek? Vagy ahhoz, hogy szabad és boldog legyek, meg kell szabadulnom ő tőle? Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus felfedi valódi emberségét, feltárja az embert önmaga számára.
Rivella l'uomo a se stesso.
A Szentatya idézte a Gaudium et Spes zsinati konstitúció tanítását, miszerint az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Isten fia, aki szembeszáll az ősi ellenség csábításaival, megmutatja nekünk az új embert, a szabad embert, a szabadság megnyilvánulását, amely akkor valósul meg, amikor igent mondunk Istennek. Ez az új emberség a keresztelők útnál születik meg, hangsúlyozta Leó pápa arra buzdítva, hogy ebben a nagybőti időszakban ismét fedezzi fel a keresztség kegyelmét, a bennünk lakozó élet forrását, amely dinamikusan elkísér bennünket, maradéktalanul tiszteletben tartva szabadságunkat. A pápa kifejtette, hogy a keresztség dinamizmusa nem korlátozódik a szertartás tér és időbeli kereteire, hanem a szentségben kapott kegyelem szüntelenül elkíséri egész életünket. Egy benső hang, amely arra ösztönöz, hogy váljunk hasonlóvá Jézushoz, és felszabadítja szabadságunkat, hogy az Isten és a fele barátunk szeretetében találja meg végső beteljesedését. A keresztségnek ez a kapcsolati természete arra hív, hogy barátságban éljünk Jézussal, és belépünk az Atyával való közösségébe. Ez képesítesz bennünket arra is, hogy hiteles közelséget éljünk másokkal, olyan szabadságot, amely az ördög javaslatával ellentétben nem a saját hatalmunk keresése, hanem az önátadó szeretet,
ma amore che si dona,
amely mindannyiunkat testvérekké tesz, tanította Leó pápa, majd idézett Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből, miszerint nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. A Szent Atya homíliájában ezután felidézte elődjét, 13. Leó pápát, aki arra kérte Boszkó Szent Jánost, hogy éppen ezen helyen építse fel a Jézus Szent Szíve templomot, mert megérezte ennek a helynek központi jelentőségét a termini pályaudvar mellett, a város egyedülálló útkereszteződésében, amely az idők folyamán még fontosabbá vált. Leó pápa örömmel állapította meg, hogy a plébánia közösségével való találkozás során különleges összetartozást tapasztalt meg tagjai között, ma sorra vette a térség kihívásait. A városrészben számos a fiatal egyetemista, sokan ingáznak munkájuk miatt, vagy éppen munkát kereső bevándorlók. A fiatal menekülteket a szomszédos épületben fogadják be, és a szarézi szerzetesek kezdeményezésére találkozhatnak hasonlókorú olasz társaikkal, lehetőség nyílik, hogy integrációs projekteket valósítsanak meg, számos hajléktalan pedig a közeli Caritas épületében talál menedéket. A Szent Atya utalt korunk ellentmondásaira, amelyek megnyilvánulnak a térség mindössze néhány méteres körzetében. A kényelmesen utazók, szemben a hajléktalanokkal, a jóságban rejlő hatalmas lehetőségek, szemben a rohamosan terjedő erőszakkal, a becsületes munkavégzés iránti vágy, szemben a kábítószer kereskedelemmel és a prostitúcióval. A ti plébániátok feladata, hogy gondoskodjon ezekről a valóságokról, hogy a térségben az evangélium kovásza, a közelség és a szeretet jelképe legyen. Hangzott a pápa buzdítása, majd a Szent Atya köszönetét fejezte ki a szaréti szerzeteseknek, fáradhatatlan munkájukért, arra biztosítva mindenkit, hogy továbbra is legyenek környezetükben a fény és remény kis lángja. Homíliája végén Leó pápa a segítő Szűz Máriához fohászkodott:
Maria Auxiliatrice,
támogasson bennünket utunkon, erősítse meg bennünket a kísértés és megpróbáltatás pillanataiban, hogy teljes egészében maradéktalanul megéljük Isten gyermekeinek szabadságát és testvériségét. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot, imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben, miután visszatért a római termini pályaudvar közelében lévő Jézus Szent Szíve plébánián tett látogatásáról, Leó pápa az apostoli palota ablakába köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, arra buzdítva, hogy újítsuk meg együttműködésünket az Úrral, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga teljes szépségében. Ma, nagybőjt első vasárnapján, az evangéliumi szakasz arról szól, hogy Jézus a Szentlélek vezetésével a pusztába megy, ahol megkísérti az ördög. Kezdte beszédét a Szent Atya. Miután 40 napig bőjtölt, Jézus érzi emberségének a súlyát, fizikai szinten az érséget, erkölcsi szinten pedig az ördög kísértéseit. Ugyanazt a fáradtságot éli át, amelyet mindannyian megtapasztalunk utunk során, és az ördögnek ellenállva megmutatja nekünk, hogyan győzhetjük le a csalásokat és csábításokat. Az élet igéivel a liturgia arra hív bennünket, hogy úgy tekintsünk a nagybőti időszakra, mint egy fényes útra, amely során az ima, a bőt és az alamizsna révén megújíthatjuk együttműködésünket az Úrral, megvalósítva életünk egyedülálló remek művét, hangsúlyozta Leó pápa. Engedjük meg az Úrnak, hogy eltávolítsa a foltokat és meggyógyítsa a sebeket, amelyeket a bűn okozhatott életünkben, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga szépségében, egészen a szeretet beteljesedéséig, ami az igazi boldogság egyetlen forrása. A pápa megjegyezte, hogy természetesen igényes útról van szó, és fennáll annak a kockázata, hogy elbátortalanodunk, vagy hagyjuk, hogy elámítsanak bennünket a megelégedés kevésbé fárasztó útjai, mint a gazdagság, a hírnév és a hatalom. Ezek azonban, amelyek Jézus kísértései is voltak, csak szánalmas pótszerei annak az örömnek, amelyre teremtve lettünk, és végül elkerülhetetlenül és örökre elégedetlenek, nyugtalanok és üresek maradunk.
Inquieti
e vuoti.
Szent VI. Pál pápa ezért tanította, hogy a bűnbánat távol áll attól, hogy szegénnyé tegye emberségünket, azt gazdagítja, megtisztítja és megerősíti egy olyan látóhatár felé haladva, amelynek végcélja az Úrban való szeretet és ráhagyatkozás. Idézett Leó pápa elődje, Penitelmény kezdetű, a bűnbánat fegyelméről szóló apostoli rendelkezéséből. A bűnbánat működben tudatosítja korlátainkat, erőt ad, hogy leküzdjük azokat, és éljük Isten segítségével egyre intenzívebb szeretett közösséget ővele, és egymás között mutatott rá Leó pápa. Azt tanácsolta, hogy ebben a kegyelmi időszakban gyakoroljuk nagylelkűen a bűnbánatot imádsággal és az irgalmasság cselekedeteivel együtt, adjunk teret a csendnek, hallgattassuk el egy kicsit a televíziókat, a rádiókat, az okostelefonokat. Elmékedjünk Isten igéjéről, járuljunk a szentségekhez, hallgassuk a Szentlélek hangját, aki a szívünkben szól hozzánk, és hallgassunk egymásra a családokban, a munkahelyeken, a közösségekben. Szánjunk időt azokra, akik egyedül vannak, különösen az idősekre, a szegényekre, a betegekre. Mondjunk le a felesleges dolgokról, és osszuk meg megtakarító dolgainkat azokkal, akik szükséget szenvednek. Leó pápa utalt Szent Ágoston tanítására,
come dice Sant Agostino,
miszerint imádságunk, amelyet alázatban és szeretetben, bőtölésben és alamizsnálkodásban, mértékletességben és megbocsátásban, jó dolgokat adva és a rosszakat vissza nem adva, a gonosztól eltávolodva és jót cselekedve végzünk, eljut a mennybe és békét ad nekünk. Végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa arra buzdított beszédében, hogy nagybőti utunkat bízzuk Szűz Máriára, az édesanyára, aki mindig segít gyermekeinek a megpróbáltatások során.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten határozott felhívást intézett a felelősökhöz, haladéktalanul kössenek tűzszünetet és lépjenek a párbeszéd útjára. A Szent Atya arra buzdított, hogy imádkozzunk a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik a világ minden részén háborúk miatt szenvednek. A béke nem halasztható el, sürgető szükség van rá, amelynek teret kell találni a szívekben és felelős döntésekben kell megnyilvánulnia, hangsúlyozta Leó pápa, majd erőteljesen megismételte felhívását. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjenek meg a bombázások, haladéktalanul kössenek tűzszünetet, és fokozzák a párbeszédet a béke felé vezető út megnyitása érdekében. Leó pápa mindenkit arra kért, hogy csatlakozzon az imákhoz a meggyötött ukrán népért és mindazokért, akik emiatt a háború miatt és a világ minden konfliktusa miatt szenvednek, hogy a régóta várt béke ajándéka felragyoghasson napjainkban. A Szent Atya ezután köszöntötte a római híveket, és az itáliai és a különféle országokból érkezett zarándokokat, közöttük a szlovákiai Privigye város iskolás csoportját, valamint bátorító szavakat intézett azoknak a társulatoknak a tagjaihoz, amelyek közösen kötelezték el magukat a ritka betegségek leküzdése érdekében. 14. Leó pápa végül mindenkinek kellemes vasárnapot és szép nagybőti időszakot kívánva búcsúzott a Szentpéter téren összegyűlt nemzetközi hívőseregtől. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most, ez most az helyezkedéssel. Erik Warden, norvég trappista püspök első elmélkedése. Erik Warden püspök norvég trappista szerzetes február 22-én vasárnap délután az apostoli palota Szent Pál kápolnájában megkezdte a Szent Atya és a római kúria számára tartott lelki gyakorlatát. Első emelkedését Belépni a bődbe címmel tartotta meg, amelyben határozottan kérte, hogy szüntessük meg magunkban a haragot, ami a béke legnagyobb ellensége, és helyezzük magunkat Isten oltalmába. A kúria lelki gyakorlata nem nyilvános, nem is közvetítik, ellenben Warden püspök mindegyik elmélkedéséről közzétesz egy angol és olasz nyelvű összefoglalót. Első elmélkedésének foglalata. A nagybőt szembesít minket a lényeggel, elvezet minket egy anyagi és szimbolikus térbe, amely megszabadult a felesleges dolgoktól. azokat a dolgokat, amelyek elvonják a figyelmünket, még ha önmagunkban jók is, most egy időre félretesszük, és így szabadon vállaljuk az érzékektől való tartózkodás időszakát. A Krisztus példájához és parancsolataihoz való hűség a keresztény hitelesség védjegye. A megtestesített béke mértéke az a példaértékű béke, amelyet a világ nem adhat meg, Jézus állandó jelenlétéről tanúskodik nekünk. Fontos hangsúlyozni ezt a pontot, mivel az evangéliumot oly gyakran használják fegyverként a kultúrharcokban. A keresztény szavak és jelek bármilyen célű manipulációjával határozottan szembe kell szállni. Ugyanakkor fontos, hogy a téves eszméket ne csupán méltatlankodó ellenvetéssel igazítsuk ki, hanem mutassuk meg nekik, miben is áll az igazi lelki küzdelem. A keresztény béke nem egy könnyű élet ígérete, hanem egy átalakított társadalom feltétele. Itt az ideje, hogy megfogalmazza a keresztény béke radikális természetét, annak igazságos, bátor önátadásban álló gyökerét, miközben egyidejűleg emlékeztetjük magunkat és másokat is, Klímakosz, Létrás Szent János hallatottan szavainak igazságára, a harag a legnagyobb akadálya annak, hogy a lélek bennünk lakjon. Az egyház békét old a nagybőti programjainkba. Nem kisebbíti felhívását a bűnök és a káros szenvedélyek elleni küzdelemre, hanem arra buzdít, hogy a beszédünk legyen igen-igen, nem-nem, szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Ezért az egyház a nagybőti küzdelem kezdetén egy békét hozó dallamot kínál nekünk, mint ennek az időszaknak a muzsikája. Több mint 1000 éven át a nagybőt első vasárnapjának római liturgiája állandó elemként megőrizte ezt a gyönyörű szépségű traktust, amely felkészült az evangéliumra, vagyis Krisztus pusztai megkísértésének a szövegére. A traktust a nagybőti miséken az Alleluja helyét énekeljük, amely most a Qui Habitat kezdetű 9. zsoltár, aki a magasságbeli oltalmában lakik. Ez egy zenei egzegézis, amely megérdemli a figyelmünket, tehát nem egy elavult esztétikai erekje. A traktus ugyanis létfontosságú üzenetét közvetít. Szent Bernard figyelt fel erre az üzenetre. 1139 nagybőtjében 17 prédikációból álló sorozatot tartott szerzeteseinek ebben a Qui Habitat témában. Azt vizsgálja, mit jelent kegyelemben élni, amikor a gonosz ellen harcolunk, amikor előmozdítjuk a jót, megvédjük az igazságot, és követjük a rabszolgaságból az ígéret földjére vezető kibonulás útját anélkül, hogy jobbra vagy balra letérnénk. Így megőrizzük a békét magunkban, tudva, hogy ami néha hasonló a borotva ellenjáráshoz, mégis alatta örök karok vigyáznak ránk. Arra hív minket, hogy megújult lelkesedéssel kötelezzük el magunkat egy szerető és tiszta tanítványosság mellett. Tanította Erik Várne trappista püspök a vatikáni lelki gyakorlat során. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak, tán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol, azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját, verem előtt. Miért nem tudok most nyugton tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjé pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkasverem, halálverem, pokolverem. Gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők? Ilyen magányos éjjel lobogás. Vigyázz kiáltás tévejgő felé. Fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják, és felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
Reményik Sándor fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő, 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
A nap imája.
A békére vágyom, semmi másra. Ó, Uram, mit adsz nekünk? Békémet adom nektek, az én békémet adom nektek. Nekem ez elég, hálával fogadom, amit nekem hagysz. Elégedett vagyok, és biztos, hogy ez az én javam. A békét akarom. A békére vágyom, semmi másra. Akinek nem elég a béke, annak te nem vagy elég. Mert te vagy a mi békénk. Te, aki két népből egyet alkottál. Erre van szükségem, s ez elég nekem. Békében lenni veled, békében lenni önmagammal. Valóban, amikor ellentétbe kerülök veled, terhemre vagyok saját magamnak is. Vigyázok, nehogy hálátlan legyek nekem adott békéd jótéteményével szemben. Neked, Uram, dicsőség, nekem meg béke. s akkor minden rendben van. Szabadíts meg, Uram, a gőgös szemtől és a kielégítetlen szívtől, amely nyugtalanságában dicsőségre vágyódik, holott az csak téged illet meg, és így nem tudja megőrizni a békét, sem elérni az örök dicsőséget.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem